AVS. Mi is ennek a jelentése, ami a nagy jelentőségű a szabályrendszerben?
AVS az annyit jelent, hogy az angle of vanishing stability, tehát az a szög, az a kritikus szög, ahol egyszer csak elveszik a felhajtóerő, tehát ettől a ponttól kezdve a hajó nem visszaáll, hanem leborul, tehát fedélzetére átborul. Tehát az a szög, az, ami nagyon fontos nálunk, ez a bizonyos 110 fokos szög, amitől kezdve a hajó már felborul, tehát ez az AVS.
És többek között ez az, amit majd a borulás tesztnél talán 1100
Hát mi ezt kompjúterben számításokkal igazoljuk, hogy mennyi az AVS, és ezt el is fogják hinni, mert ismerik a hajót, ott van háromdimenziós verzióban a tervek, aztán a fotoszkennelésből származó háromdimenziós hajó, ezt összehasonlítják, az összes kalkuláció, ebből tökéletesen kiderül számukra a nyomaték, az RM, az a writing moment, ami a hajónak az ereje, ami ellenáll a vitorláknak, az ellen tart az a balansz, és ez a bizonyos AVS, ez az angle of vanishing stability, ez pedig a biztonságot szolgálja, hogy a hajó a lehető legmagasabb dőlés szögről is még fölálljon, tehát a mi hajónk a 110 fokról, azaz 90 fok alól, tehát a vízszintes dőlés alól 20 fokkal még föláll a hajó. Tehát ez egy nagyon stabil állapotot jelent. Ez elegendőnek bizonyul, mert a hajók normális menetben nem borulnak vízszintes szintje alá.
Következetesen tartottad magad ahhoz, hiába lehetett tudni, hogy anyagból próbálják kivenni azt a súlyt, amivel könnyítik és gyorsítják a francia hajókat, következetesen ragaszkodtál a saját tervedhez, a saját meggyőződésedhez és a megfelelő anyagmennyiséghez, akkor ezek most itt aláhúzásra kerültek.
Hát annak tükrében, hogy most itt a Puzsolá eltört és elsüllyedt, elpusztult, azok a figyelmeztetések, amiket én megtettem, mert az utolsó találkozásokkor én figyelmeztettem ott tervezőket, IMOCA vezetést, más versenyzőket, sokat beszélgettünk erről, hogy a vezetőhajóknak egy jelentős része az nem teljesíti azt az elvárást, amit az ISO standardek jelentenek, kötelesek vagyunk ezeket teljesíteni. Ez egyszerűen fogalmazva annyit jelent, hogy 21 tonna per négyzetméter vízellenállást kell tűrni a hajó külső felületének és a belső szerkezetének. Tervezőkkel beszélgetve a meglévő hajók ennek a felét tudják, 10-11 tonna per négyzetméter víznyomásnak felelnek meg, ami lehet, hogy elegendő, bár úgy tűnik most itt ebből a történésből, hogy nem elegendő, de tegyük fel, hogy elegendő, de a szabálynak akkor sem felel meg. Mert hogyha azt elfogadjuk, amit az egyik vezető tervező, a Verdi-nek a segédtervezője mondott nekem, hogy túrahajókat és kamionokat terveznek az ISO-nak ezekkel a standardjeivel, ezt én elfogadom, de akkor ki kell venni a szabálykönyvből. Mert most még érvényes szabályként benne van a szabálykönyvben. Ha benne van, meg be kell tartani. Én betartottam, és ugyanakkor én nagyon sok tapasztalt olyan hajóssal, akik érintettek, mint például Michel Dejoájó érintett a hajótervezésben is, ők állítják, hogy 20 tonna per négyzetméter víznyomás alatt nem létezik biztonságos hajó. Most ehhez képest ezek a vezetőhajók a felét tudják. Hogy ez hogy fog nekünk még visszaköszönni a jövőben, akár úgy, hogy valaki egy technikai óvást befogadni ezek ellen a hajók ellen, és valahol majd egy zsűri nem tehet mást, mint kizárja ezeket a hajókat a versenyből, ha egyáltalán mernek vele foglalkozni, mert olyan érdekek sérülnek, hogy nem is nagyon mernek foglalkozni a problémával. A másik lehetőség az, hogy megint besöprik a szőnyeg alá, és versenyzünk. Mi szabályos és 5-600 kilóval nehezebb hajók versenyzünk azokkal a hajókkal, amik nagyon büszkék arra, hogy ők 7,5 tonnás hajókat építenek. Csak hogy a 7,5 tonnás hajó úgy jön össze, hogy közel 1 tonnányi anyagot kilopnak belőle. Nem lopnak, hanem kihagynak belőle a súly érdekében. És hát olyan tojáséhajókat építenek, ami óvatosan vitorlázva, nagy sebességgel oda tud érni, de rendre sérülnek egyébként, mert a PRB is és a Massif is korábban az indulásnál rendre sérült válaszfalak törtek, kisérült az oldaluk, sok minden történt velük, és mindig csak annyit csinálnak rajta, hogy biztonsággal lehessen vitorlázni, de szabályoknak egyik se felel meg. Mégis felmérjük őket, ott vannak és versenyeznek, és nyernek. Én nem gondolom, hogy akkora előnyt jelentsen, illetve akkora hátrányt jelentsen egy szabályszerű hajóval oda menni, mert ugyanakkor az én hajóm bár néhány száz kilóval nehezebb, de merjük maximálisan vitorlázni. Tehát, hogyha véletlenül egy szélroham megtalál és belefektet a vízbe egy nagyobb vitorlázattal, akkor nem aggódom, hogy ettől szétesik a hajó. Nem kell attól félnem, hogy hátszébe belesek egy hullámba, hogy úgy járok, mint a puzsolá, hogy ketté törik a hajó tőle. Szóval ezek nagyon fontos kérdések, és én úgy gondolom jelen pillanatban, hogy ezek a nagyon alulépített hajók, ezek oktalan kockázatot vállalnak, mert hát nem partközeli vitorlázásra mennek vele, hanem földkerülő vitorlázásra, és ha valamelyik történetesen nem Brest mellett fog eltörni és elsüllyedni, hanem az óceán kellős közepén, akkor nem vagyok benne biztos, hogy ilyen könnyen megmentik majd a skippereket, akkor ott versenyző társak, olyan, mint én, akinek erős hajója van, az oda megy és kimenti ezeket. Ne adja Isten, de ez igen benne lehet a forgatókönyvben.
Ezek a vitorlázók mind profik, óriási tapasztalattal, rengeteg levitorlázott mérfölddel a hátuk mögött, de zömükben csak vitorlázók, bár nyilván szerelik a hajóikat, és mindenben nagy tapasztalattal rendelkeznek, de kevesen vannak tervezők is, építők is köztük, mint például a Michel, vagy te, vagy esetleg a Franciáki hajó mérnök, ha jól tudom. Nyilvánvalóan belekényszerülnek abba, hogy egyrészt megéljenek a profizmusukból, másrészt elhiszik a hajótervezőnek, hajóépítőnek, hogy amit alárok, az rendben
van. Nem erről van szó, nem hiszik el, ők pontosan tudják, hogy az, amit alájuk raknak, az micsoda, mert hát közösen fogalmazzák meg. Ez egy tudottan vállalt kockázat, amit ezek a skipperek vállalnak. Egyik sem naív, mindegyik pontosan tudja, amikor azt mondja Verdi-nek, hogy ilyen és ilyen teljesítményű hajót tervezzen neki. Tudják nagyon jó, hogy akkor annak a panelszilárdsága a fele az elvárásoknak. És érdekes módon ez itt generációra generációra szépen lassan alakult ilyenné, és nem arról van szó, hogy a franciák azért csinálnak könnyű hajót, mert engem meg akarnak verni, hanem egymással versenyeznek. Az egyik kivet 100 kilót, akkor a másik kivet 150-et, és így tovább, és az elmúlt 16 év alatt eljutottunk odáig, hogy ma már a hajókból hiányzik 800 kilónyi anyag, és a teljesítménynek a fele. Nem ez a probléma, az a probléma, és ezt mondom úton útfélen, hogy a francia hajókat nem francia felmérőknek kéne felmérniük, hanem egy nemzetközi felmérőbizottságnak kéne felmérni, és amelyik nem felel meg, azt ki kell dobni. Hogyha eleinte ugyan nagy skandallum lesz, és kevesebb hajó áll oda a rajthoz, de a következő hajók, amiket építenek, majd szabályosak lesznek, és akkor kevesebb ilyen fog történni, mint ami most a Stammal történt éppen a kettétört hajóval.
Téged a legutóbbi szűkebb létszámú IMOKA találkozóra is behívtak. Ezeket nyilván nem rejtetted akkor sem véka alá, amiket most nekünk elmondtál. Mi volt a reakció?
Én már korábban is beszélgettem az Alex Thompsonnal, az ő menedzserével, és most szerencsém volt egy asztalán ülni a Sir Keith Mills-el, aki a mi vitorlás világunknak a Bernie Ecclestone-ja. Ő az angol milliárdos, aki az IMOKA marketing jogait megvásárolta, és egy új világbajnoki szériát épít rá. Ez egy nagyon izgalmas és jó jövőbe mutató versenyszéria. Nekünk minden szempontból, szakmailag is, anyagilag is mindenhogyan jónak ígérkezik, és ő neki egyáltalán nem közömbös, hogy mi történik az osztályban. És én mondtam neki, hogy figyeljen oda ezekre a kérdésekre, ő is, és az angol szakemberek is, mert ez egy olyan fölöslegesen vállalt kockázat, ugyanakkor verseny szempontból pedig nem fair, mert hiába költenek el ugyanúgy eurómilliókat az angol versenyzők, nem fogják tudni ezeket a francia hajókat megverni, mint látjuk, mert egész egyszerűen olyan hátrányban vannak szakmailag, hogy nem fogják tudni megverni. Ha mindegyik jó vitorlázó, már pedig mindegyik jó vitorlázó, akkor ez a pár száz kiló előny, ez előbb-utóbb megmutatja magát. Ma már mindenki tudja a problémát, ma már mindenki beszél róla, beszélnek a menedzserek, beszélnek a tervezők, beszélnek a versenyzők. Mégsem jutott el még senki oda, hogy valamiféle tetre ragadtassa magát. Én úgy gondolom, van még 3 évünk a Vendée Globe-ig, mint főverseny, addig valaminek történnie kell. Most kezdik építeni majd az új hajókat, az új standardek szerint. Én azt gondolom, hogy főleg itt a Puzsolá elpusztulása okán valamiféle odafigyelést, ez megkövetelés a jövőre nézve, egy kicsit vissza kell fogni ezt a fajta borotválást a súlynak, mert ez így életveszélyes. Egyre inkább azzá fog válni. Tudják, látják, beszélgetnek róla, de még senki nem tudja, hogy mit kezdjen a problémával.